Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány megvédi az országot minden külső befolyásolási kísérlettől, hiszen nekünk nincs előrébb való, mint a magyar érdek, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Levente azt mondta, az egymást követő kijevi nacionalista kormányok drasztikus módon szűkítették a kárpátaljai magyarság anyanyelv használati jogát. Mégis, mikor elindult az orosz invázió 2022. februárjában, a magyar kormány meghozta azt a döntést, hogy ezeket a nézeteltéréseket félreteszi, és Kijev segítségére siet, mondta. Ennek jeleként először is megnyitották Magyarország határait. Minden olyan ukrán állampolgár, aki Magyarországon vagy Magyarországon keresztül utazva Európában keresett menedéket, jogosult volt arra, hogy belépjen. Másodszorban elindították Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját, amelynek keretében közintézményeket, óvodákat, iskolákat építettek újjá Ukrajnában, tette hozzá. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap innovációs, valamint kutatási pályázataira idén 215 milliárd forintot fordítanak nemzeti és Európai Uniós társfinanszírozású programokon keresztül. Közölte Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. A Nemzeti Innovációs Ügynökség vezetője felidézte. A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács döntése alapján megszületett Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapprogramja két részre, innovációs, valamint kutatási pályázatokra osztható, mint kiemelte. Az innovációs pályázatok a magyar kis- és középvállalkozásokat kívánják megcélozni. A pályázaton keresztül a hazai KKV-kat arra kívánják ösztönözni, hogy minél többet foglalkozzanak innovációval, és hogy ezt minél nagyobb mértékben egyetemekkel együttműködésben tegyék, tette hozzá. A történelemből olvashatjuk ki a jelenünket és a jövőnket, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Tabuk a szocializmusban 2 című konferencián. Rétvári Bence arról beszélt, fontos a történelem ismerete, mert abba van írva a jövő, és meghatározza az identitást is. Ha csak a kudarcokról hallunk, akkor elhisszük, hogy a jövőnk csak másodrangú lét lehet Európában, valamint mivel az emberi természet nem változik, azt is meg lehet érteni általa. Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy az ideológiák exportja nem szűnt meg a vörös hadsereg kivonulásával, mivel a hit, a nemzethez tartozás és a család értékének tagadása ma is megjelenik, csak nem vörösben, hanem szivárványos köntösben. Február 15-ig lehet jelentkezni az ősszel induló alap, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu oldalon elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. Azt írták, a felvi.hu honlapon közzétett felvételi tájékoztatóban a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető, illetve a meghirdetett képzések között a teljes képzés kínálat. A szakkereső, a pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb tájékoztató anyagok további segítséget nyújtanak az érdeklődőknek a jelentkezési folyamatban, jegyezték meg. Hozzátették, a felvételizőknek február 15-én éjfélig kell lezárniuk a jelentkezésüket Ügyfélkapu Plusz vagy digitális állampolgárság program alkalmazásának segítségével. A közleményben emlékeztettek, díjmentesen 3 jelentkezési hely jelölhető meg, további 3 jelentkezési hely választása esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. A kiegészítő eljárási díj befizetésére a lezárt jelentkezések esetében a jelentkezési határidőt követően, azaz február 16-ától 15 napig lesz lehetőség. Végül az időjárásról: szerdán az ország nyugati délnyugati felén túlnyomóan borult lesz az ég, keleten azonban fátyol felhős vagy derült idővel indul a nap, majd estére ott is nagyrészt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat-délnyugat felől terjeszkedik a csapadéksáv, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul vegyes halmazállapotú csapadék. A csapadékzóna északi részén havazás, napközben akár eső, déli részén főként délelőtt és este felé még havas eső, ónos eső is előfordul. A délkeleti szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 0 és plusz 8 fok között alakul. Az északkeleti részeken lesz a melegebb idő. Híreket hallottak.
Ami a szíveden, a szádon, nöleljek, kérlek, hogyha egy kicsikit is fázom. Mindegy, hogy a bűröd fekete vagy fehér, engem ma sem érdekel a hízlal a kenyér. Tökéletlenül vagy tökéletes, idegeskedni ezen, mert felesleges. Csak ülj ki a fűbe és érezd magad szabadon, lebeg bátran, belemegy itt a szabadon. Nincs mi bántson már, csak a szívem. Eltelni, hogy a gyűlöletnek könnyebb legyen eltűnni. Csak egy mosoly, ami egész nap ébren tart, ahhoz, hogy egyre közelebb legyen a másik part, ahol a szívek összeérnek a pillanatban, és még lehet hinni, aki mondott szavakban. Bíz bennem, én tudom jól, hogy ez adal is megint csak rólad szól. Nincs mi bántson már, csak a szívem.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Az elmúlt év oktatáspolitikájáról, a jelen és a jövő lehetőségeiről Szakos Enikővel, az MCC Tanuláskutatóintézet oktatáskutatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar stratégiai fejlesztési osztályvezetőjével beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük azzal, hogy 2024-től a felvételivel együtt teljesen átalakult az érettségi.
Alakult az érettségi, leginkább követelményében, valamint hogy hogyan számítják őket a felvételi pontoknál. Itt a magyar nyelv és irodalomnál új típusú feladatok jelentek meg, matematikában gyakorlatiasabbak, kicsit életszerűbbek, életszagúbbak a feladatok, valamint a történelemből bekerültek minden szinten új témakörök, és megjelentek új vizsgatárgyak, mint mondjuk a digitális kultúra. Ezen kívül az az érdekes az érettségiben, hogy hogyan számítja be őket egy-egy felsőoktatási intézmény, ebben nagy autonómiát kaptak most az egyetemek, főiskolák, hiszen a központi szabályozások egy jelentős részét eltörölték. Az egyik ilyen a minimum ponthatár, ugye eddig a 280 ponthatár az eltörlésre került központilag, és innentől az egyetemek maguknak határozzák meg, hogy szabnak-e meg ilyen ponthatárokat. Emellett az is egy nagy változás volt, és nagy szabadságot ad egy-egy intézménynek, hogy a 100 intézmény mennyi pontot, ugye az 500 pont a maximum, amit megszerezhet egy jelentkező diák a felsőoktatási intézményekbe, ebből 100 pontot az intézmény dönti el, hogy mire ad. A többi 400 pontnál az is változott, hogy mely érettségi tárgyat fogadja el ötödiknek a kötelezők mellett, és hogy kell emelt érettségit tenni, hiszen eddig annak a kötelezősége az megszűnt. Úgyhogy ebben nagy szabadságot kaptak az egyetemek, és nagyon sok helyen egyébként pozitív irányba tolódott el mondjuk ez a 100 intézményi pont, hiszen törekednek arra, hogy a regionális sajátosságoknak megfelelően és a kiemelkedő tehetségeket erőteljesen pontozzák.
Ugyanakkor a pedagógusok szerepe is megváltozott napjainkban. Milyen kihívásokkal szembesülnek a tanárok?
A tavalyi év egyik nagy sláger témája volt a mesterséges intelligencia és a mobiltelefon használat. Ez egyébként a társadalmi folyamatokban is nagy változást hoz, ugye az internet megjelenése óta ezt érzékeljük, de ez most már a mindennapokban nagyon beivódott a tanárok és az iskolák életében. Úgyhogy az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a digitális és a technológiai innovációkhoz, és ugye az az egyik nagy nehézség a pedagógusoknak, hogy az elmúlt években, évtizedekben ezt támogattuk, arra törekedtünk, hogy minél jobban integráljuk az iskolákba, és most, hogy látjuk ennek a hatásait, a következményeit, most egy kicsit visszalépünk, és megnézzük, hogy akkor hogyan lehet ezt mégis jól használni. Ezzel együtt, és a kettő egymással erősen összefügg, hogy hogyan fogyasztják az információt, hogyan értékeljük azt, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit megszerzünk, és hogy melyik a fontosabb az, hogy tudást szerezzenek a diákok, vagy hogy megtanulják kezelni a digitális eszközöket, amin keresztül. Ez gyűjtik, ez hatással van a tanárok megítélésére, a tanítók, óvodapedagógusok tekintélyére. Ez az egyik nagy nehézsége most a szakmának, hogy megőrizzék a kiemelkedő szerepüket mind a társadalomban, mind az osztályteremben, és a gyerekek fel tudjanak rájuk nézni, és elfogadják tőlük, amit mondanak.
Az elmondottak a gyakorlatban megvalósulnak?
Sajnos látszik, ez egy globális probléma egyébként, mind a digitális átállás, mind a tanári pálya presztízsének a csökkenése. A szülők és a diákok irányából is látszik, hogy hogyan értékeljük a pedagógusokat, hogy hogyan reagálunk az ő utasításaikra, az ő tanácsaikra, és egyébként ugye sajnos hallani nagyon sok rossz hírt, hogy hogyan kezelik, akár fizikailag, akár lelkileg, milyen hatással vannak a pedagógusokra a gyerekek, úgyhogy szerintem egy ilyen rossz hatás, vagy egy ilyen negatív kép, az sajnos a gyakorlatban is megvalósul, de emellett az is látszik, az a pozitív törekvés, hogy helyére rakjuk a pedagógusokat a társadalomban, és a kiérdemelt magas helyükön legyenek. Az egyik ilyen mondjuk az anyagi megbecsültség. Ez egy olyan mutató, ez egy olyan szándék, amivel azt mutatjuk, hogy ők nem csak az értelmiség része, de valóban megbecsült munkát végeznek.
Korábban itt a stúdióban már beszéltünk arról, hogy a telefonhasználat megszűnik az iskolákban. Mi történik, ha az osztályterem, vagy mi történt, ha az osztályterem telefonmentessé vált?
Szerencsére a legjobb forgatókönyv történt, és amit vártunk ettől, az megvalósult, és mindenki arról számol be, hogy a gyerekek újra kimentek az udvarra játszani, növekedtek a társas kapcsolatok számai és intenzitása, a szociális készségeik javulása is nagyon hamar szerintem látható lesz, újra többet beszélgetnek, És hát a tanteremben, a tanórákon, abban a 45 percben is azért látható hatása, és hosszú távú hatása is lesz a koncentrációs készségükre, és még akár arra is, hogy jobb eredményeket érnek el, hiszen most már arra figyelnek, ami valóban számít.
Az online oktatás 2024-ben is tovább fejlődött, illetve alakult.
Igen, a digitális fejlesztések nem álltak meg, ugye a telefon használattal sokan azt gondolták, hogy akkor visszafordulunk a középkorba, és elfelejtjük ezeket, de természetesen ez mind központilag, mind az egyének szintjén fejlődött. Az egyik ilyen mindenki számára érzékelhető fejlesztés az a Nemzeti Köznevelési Portálnak a számos új tankönyve, feladatsora, amivel nem csak az iskolai oktatás támogatható, hanem az, hogy otthon valaki fel tudjon készülni egy-egy órára, akár ha csak hiányzott, akár hogyha csak extra felkészülése van szüksége, akkor ezeket jól tudja használni, és a pedagógus is tudja integrálni az osztályterembe. Emellett a Kréta rendszernek is, ami egyébként most már az óvodákra is kiterjedt, és ott is digitalizálják az ügyintézést, ott elérhető online idegen nyelvfejlesztő alkalmazás, tehát most már tudnak a gyerekek egy támogatott online platformot használni. Itt egy kicsit a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is ide sorolhatnánk, hogy sok bizonyítvány most már online formában lesz, és a hiányzások igazolása is a papír alapú megszűnik, és digitális formában lesz elfogadott és kiadott.
Kérem, akkor most foglalja össze az elmúlt év oktatáspolitikai eredményeit, eseményeit.
Az egyik legfontosabb szerintem a pedagógus pályának, a presztízsének a visszaállítására tett intézkedések, és az, hogy elindult erről egy újabb diskurzus, az, hogy az anyagi megbecsültségük rendezésével egy kicsit a társadalmi konszenzus is abba az irányba megy, hogy becsüljük meg őket, és ezért nagyobb figyelem fordul a pedagógusokra. Emellett a második legnagyobb és mindenki számára érezhető ilyen intézkedés az a mobiltelefonok korlátozása volt az osztálytermekben. Ennek hatására fejlődnek majd a gyermekek szociális készségei, ahogy említette, illetve a tantermi odafigyelésre, koncentrációra is jó hatással lesz. Ilyen apró intézkedések, de mégis nagyon fontosak, hogy a jogosítvány megszerzését is támogatja a kormány. Pénzügyileg tehát egyszerűbb lesz most már megszerezni az állami középiskolások végzőseinek, illetve a digitális fejlesztések folytatódtak, kiterjedtek a köznevelés valamennyi szintjére, és hát az érettségiben és a felsőoktatási pontszámításban történt változások is egy mindenki számára érezhető és pozitív hatású intézkedése volt.
A beszélgetést folytassuk azzal, milyen új lehetőségei vannak a tehetséggondozásnak, egyáltalán milyen lehetőségei.
Itt egy kicsit összekapcsolnám az online lehetőségekkel, hiszen ez a területi, a távolságbeli korlátokat meg tudja szüntetni. Nagy a hangsúly a tehetséggondozásban is az egyéni felkészítésre és a mentorálásra, és azt hiszem, hogy nagyon sok program abba az irányba fejlődött, hogy az egyéni igényekre, személyre szabottan tudják a tehetségeket gondozni. A Matthias Cornus Kollégium is bővítette képzési helyeit és a férőhelyek számát, de az egyetemek által gondozott szakkollégiumok vagy a tehetségsegítő programok is arra törekednek, hogy minél több térségbe, minél hatékonyabban elérjenek.
Mesterséges intelligencia korában szükség van-e a klasszikus tudásra?
Ezt a kérdést remélem, hogy egy pár év múlva már talán nem is kell feltenni, de most még ez egy mindenkit foglalkoztató, a pedagógusokat is, tanárokat, és még sajnos a gyermekeket is érintő kérdés, de egy egyértelmű igen erre a válasz. Az a tudás, amivel mi rendelkezünk, az sosem lesz úgy kiszervezhető, hogy ez a mi egyéni személyiségbeli fejlődésünket támogassa, és az a dependencia, amit az okoz, hogyha mi mindent a gépekre bízunk és rájuk hagyatkozunk, az oda vezet, hogy mind az emberi munkaerő, mind a célja az életünknek az kiszervezhető válik, és azt hiszem, hogy az, hogyha valaki nem rendelkezik a megfelelő tudással és tapasztalatokkal, az egy céltalan felnőtt élethez vezethet.
A Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző kara az egy új intézmény. Mit kell tudni róla?
Ahogy említettem, a tanári pálya és a pedagógus pálya presztízsének visszaállítására van szükség, és ennek egyik következménye az, hogy a Közszolgálati Egyetem egy új kart indított, és becsatlakozik a pedagógus képzésbe, hiszen az egyetemnek is az a küldetése, hogy az állam alapvető feladatait ellátó szakembereket képezze, ezzel azt deklarálja az intézmény és a fenntartója, hogy a pedagógus pályát éppen ennyire egy nélkülözhetetlen pályának és hivatásnak tartja.
Miért érdemes az intézmény vagy az oktatási intézmény képzéseire építeni a jövőt?
Mindemellett, hogy az intézményi sajátosságokat azonnal mondom, előtte szerintem fontos azt megnézni, hogy ami még életre hívta ezt a kart is, hogy a közszolgálati egyetem is becsatlakozzon, hiszen itt is globális trendek az elmúlt évtizedekben, mindig ezt emlegetem, de nagyon sok minden történt az oktatás területén. Felvetették a kutatótanár intézményét, a kutatótanárt, mint egy lehetséges tanári képet, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha valaki pedagógusnak tanul, és utána kikerül a pályára, akkor valóban tudja a tudomány területét és a szakmáját, és annál sokkal többet, mint amit egyébként számon kér. Azonban a lemorzsolódásnak is, annak, hogy hogyan ítéljük meg azt a munkát, és amikor kikerülünk a gyerekek közé az osztályterembe, hogy minket tudósnak készítettek, vagy pedagógusnak, az nagyon sokat számít. És a Nemeskürt István tanárképzőkar tanítókat, tanárokat szeretne képezni, és nem tudósokat, így már a képzés első fél évétől olyan gyakorlatorientált és gyakorlatot tartalmazó képzést indítunk, amivel valóban találkoznak nem csak köznevelésben tanító pedagógusokkal, de az ő valóságokkal, a mindennapi kihívásaikkal, feladataikkal, hogy amikor kikerülnek oda az ötödik vagy a hatodik évben, már amikor saját gyakornoki pozíciójukból fakadóan egyedül tanítanak, akkor amire csak lehet, arra készen álljanak, és ne érj őket meglepetésként, hogy milyen egy valós gyermek, egy valós osztályközösség. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb pillére.
Ez azt is jelenti, hogy a kar oktatása különbözik más intézményektől?
Különbözik a képzés. A gyakorlatorientáltságra való igényt ezt több intézmény is felfedezte, azonban nekünk megvan az a szabadságunk, hogy mind az oktatók között tudjunk olyanokat alkalmazni, akik a köznevelésből érkeztek, tehát olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyeket tényleg csak azt tud, aki ott volt az iskolában, úgyhogy nagyon sok ilyen oktatónk lesz, és mentortanárok be is segítenek az oktatásban az egyetemi és az elméleti képzés mellett. Emellett olyan helyekre küldjük őket gyakorlatra, amely egyrészt nem csak budapesti intézményeket jelent, hanem számos vidéki partnerintézménybe vagy majd jövőbeni gyakorló helyekre elküldjük őket, és különböző típusú intézményekbe, tehát nem csak az általános és a középiskolával ismerkednek meg, hanem különböző és különleges intézményekkel is, hogyha később bárhova sodor őket a sors, vagy bármit választanak hivatásként, akkor ezekkel találkozzanak még egy kicsit biztonságosabb és támogatottabb közegben.
Mindezek mellett kérem egy-két előnyt is említsen, amely a diákoknak szól, nekik jár, ha valaki a kar hallgatója lesz.
Most ezt tanárként, de kicsit mókásan mondom, hogy aki pedagógusnak megy, az már egy nagy előny, hiszen az egyik legszebb hivatást választja, de ami mégis eltér mondjuk a közszolgálati egyetemen, és amiért érdemes ezt választani, ahogy említettem, a gyakorlatorientált képzésre nagy hangsúlyt fektetünk, első évtől, első fél évtől köznevelésben oktató mentortanárok úgy segítik őket, hogy kis csoportokat segít, tehát nem egy ilyen óriás intézmény leszünk, ahol nem ismerik egymást még az egy év folyamon lévő hallgatók sem, hanem az oktatók is mindenkit személyesen ismernek, és amennyire lehet személyre szabott mentorálást adnak nekik. Emellett a Ludovika kampuszát és az Orci Parkot nem is kellett említenem, hiszen Budapest egyik leggyönyörűbben helyrehozott és felújított és természeti adottságokban kiváló helyszíne, úgyhogy az itt elérhető kollégium, ami az első évben ingyenes minden jelentkezőnek, az azt hiszem már önmagában nagyon vonzó. Emellett szeretnénk azt, hogy a nálunk hallgatók csak a tanulmányaikra és a gyakorlatra koncentráljanak, hiszen tudjuk, mennyi feladattal és teherrel jár, hogyha az ember szeretne többet és többet elérni tanulmányaiban, tudományos diákköri konferenciákon való részvétellel, vagy csak a közösségnek visszaadni. Úgyhogy egy Nemeskürti ösztöndíjjal támogatjuk a hallgatókat, hogy valóban, ha feljönnek hozzánk Budapestre, vagy ha budapestiként ide járnak, akkor ne kelljen emellett dolgozniuk. Ez egy havi 150 ezer forint, amelyre még a szociális ösztöndíj, a tanulmányi ösztöndíj megigényelhető.
Terveznek-e más felsőfokú intézménnyel együttműködni?
A tavalyi évben az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködést kötöttünk, hiszen ők is élen járnak abban, hogy megújítsák a pedagógus képzést, és nagyon jó gyakorlataik vannak, amelyre, és egyébként a magyar tanárképzés jó gyakorlataira és hagyományaira mi is építünk. Azonban szerencsére nagyon jó kapcsolatunk számos más felsőoktatási intézménnyel is, hiszen nem az a célunk, hogy megosszuk az ország tanárképző intézményeit, vagy hogy a hallgatókat megosszuk és nehéz választás elé állítsuk, hanem az, hogy közösen elérjük azt a célt, hogy a tanárképzés és tanárnak menni, tanítónak menni, óvodapedagógusnak menni valóban egy olyan hivatás legyen, amire mindenki büszke, és mindenki szeretné, úgyhogy ez a közös feladatunk is, közös célunk, és reméljük, hogy olyan arányban növekednek majd a jelentkező számok a tanárképzésre, hogy ez mindenkit pozitívan érintsen.
Milyen az egyetemre bejutás lehetősége?
A közszolgálati egyetemen a felvételi követelmények nagyon hasonlóak a többi egyetemhez. A középszintű érettségi a követelmény, természetesen plusz pontokkal díjazzuk, hogyha valakinek nyelvvizsgája vagy emelt szintű érettségie van. Ezeket viszont támogatjuk is szakmailag, hogy meg tudják szerezni, és minél jobb eredményeket érjenek el, hiszen ingyenes érettségi előkészítő alkalmakat tartunk havonta szombatonként a kampuszon, ahol nem csak az oktatókkal tudnak megismerkedni, de azt segítjük, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Emellett a kiemelten tehetségeseket, a jó versenyeredményeket mi is díjazzuk, és pluszpontok elérhetőek, itt a korábban említett intézményi pontok között érdemes megnézni és szemezgetni a diákoknak, hogy miért jár a pluszpont. És hát természetesen, ahogy a pedagógusi pályára alkalmassági vizsgát kell tenni, ez alól a nemeskürti kar sem kivétel, tehát a szóbeli és a tanítóknál a kötelező alkalmassági vizsga az egyébként több intézményhez hasonlóan ugyanaz, úgyhogy ezt az első jelentkezési helyen megteheti és leteheti a diák, és ezt utána elfogadja bármely másik intézmény is.
A bejutás lehetőségénél mennyire veszik azt figyelembe, hogy napjainkban a pedagógus pálya nem egy vonzó tevékenység?
Szerencsére a tavalyi év megmutatta, hogy, és ebben biztos, hogy hatással volt az, hogy hogyan vélekedünk, és tényleg mi a társadalmi közbeszéd a tanárokról, de látszik, hogy sokan szeretnének a mai napig is még tanárok lenni, csak már az én időmben is volt egy ilyen tendencia, hogy erről mindenkit lebeszéltek, hogy nem éri meg tanárnak menni, és hogy ez nagyon nehéz, és nagyon sok feladattal jár, és hogy ez nem kifizetődő, akár anyagilag, akár máshogy. És talán megfordult ez a gondolat és ez a közbeszéd, és most már látjuk, hogy szükség van jó tanárokra. Ezek az emberek felnőttek, most már gyerekük van, és rájöttek, hogy ha nincs jó pedagógus, akkor nincs jövője a magyar nemzetnek, hiszen rajtunk múlik, hogy milyen gyermekeink lesznek, akár a lelki egészségükre gondolunk, hiszen az is nagyon fontos, hogy hogy érzik magukat a gyermekek, de az is, hogy milyen képességekkel, tudásokkal rendelkeznek. Úgyhogy szerintem kezdjük érezni, hogy ez egy óriási felelősség és egy nagyon szép kitüntetett szerep, hogyha valaki pedagógus lehet, és ez most már látszik a felvételi jelentkezési számokban is. Ezt nem könnyíti a demográfiai csökkenés vagy hullámzás, nem is tudom, hogy mondjam, hogy pozitívabb maradjunk, de csökken azoknak a száma, akik első diploma megszerzésére jelentkezhetnek. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy azzal, hogy mindegy ilyen kitüntetett szerepbe kerül a közszolgálati egyetemen a tanárképzés, tehát ezzel tényleg azt mondjuk, hogy ők elengedhetetlen elemei a magyar állam működtetésének, mind azzal, hogy hogyan gondolkodunk a pedagógusokról, az majd növeli azoknak a számát, akik ellenkezésekkel szemben is mernek és szeretnének pedagógusnak jelentkezni.
2025-ben csökken az állami finanszírozású hely. Az egyetemet, a közszolgálati egyetemet miként érinti ez a rendelkezés?
Magyarországon a legtöbb egyetem jelenleg modellváltott egyetem, tehát arra való törekvés az náluk egyértelműen látható, hogy ne az állami férőhelyek, hanem mondjuk, mint a Corvinus Egyetem esetében a saját ösztöndíjasaik és a saját programjuk által kapjanak férőhelyet a hallgatók, tehát ez természetes, hogy vannak csökkenések, és ahogy mondtam, a demográfia is abba az irányba mutat, hogy csökken a létszám, tehát csökkenthetőek az állami férőhelyek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több mint 10 új szakot indít, tehát a törvényszerűség az, hogy kap állami férőhelyeket. Itt 265 férőhelyről beszélünk, amelyből 200 lehet pedagógusi pályára érkező hallgató. Még hogyha az arányszámok nagynak is tűnnek, az fontos, hogy ez nem egy évfolyamszám, és ahogy említettem, ez abból fakad, hogy új szakokat indítunk.
Milyennek látja az oktatás politika jövőjét?
Az egyrészt biztató, és nem anyagias okokból, de mégiscsak nagyon fontos, hogy a finanszírozás kérdése hogyan alakul, és 2025-ben a tervek szerint az oktatásra nagyobb ráfordítást fogunk anyagilag megtenni, de azt hiszem az, hogy bekerült egy központi kérdésbe, és társadalmi, szakmai párbeszédek folynak róla, és Ugye az oktatás egy nagyon nehéz helyzetben van, hiszen minden, ami a társadalomban történik, az oda levetül. A digitális változások, a család szerepe, a családok felbomlása, úgyhogy folyamatosan nagy a teher az oktatáson és az abban dolgozókon, de azt hiszem, hogy idén meg tudunk ebben is erősödni, hiszen látszik, hogy országon belüli együttműködések történnek, és azt hiszem nagy az erőfeszítés arra vonatkozóan, hogy ne csak az eredményeket, de tényleg a diákokat szem előtt tartva és az ő jólétüket szem előtt tartva fejlesszük az oktatást. 2025-ben a pedagógus továbbképzés is megújításon megy keresztül, ez egy tavaly elindult folyamat, és az lesz a lényege, hogy a kötelező elemeknek és az igazgató által meghatározott továbbképzési elemeknek, hogy mind a disziplinákban, tehát a saját szakterületükön, tantárgyukon belül olyan releváns tartalmakat kapjanak a pedagógusok, amelyek valóban az ő tanításukat segíteni tudja, valamint a tanórán kívüli tevékenységüket támogassa, tehát nagyon gyakorlatorientált és minél hasznosabb programokat kívánna a pedagógus továbbképzés nyújtani.
Milyen az érdeklődés, a tapasztalatok mit mutatnak a pedagógus továbbképzés terén?
Tavaly egy NAT továbbképzés indult, amely egy kötelező eleme volt a továbbképzésnek, és mindenféle véleményt hallani róla, úgyhogy még ebből nem vonnék le nagy következtetéseket. Ez néhány pedagógust és pedagógus csoportokat érzékenyen is érintett, azonban az fontos figyelembe venni, hogy a nemzeti alaptanterv nagyon sokat változott az évek alatt. Arról nem is beszélve, hogyha valaki 30-40 éve pályán van, úgyhogy érdemes ezeket az ismereteket néha felfrissíteni, hiszen bár az oktatásnak nem az a lényege, vagy nem szabad, hogy az legyen a lényege, hogy a vizsgákra felkészítse a gyermekeket, de nem szabad elfelejteni, hogy mondjuk egy felső oktatási felvételinél bizony számít az, hogy milyen érettségi eredményeket érnek el, úgyhogy a tanításban figyelembe kell venni ezeket a szabályozókat, úgyhogy ez ennek a felfrissítésére szolgált. Azt is talán objektíven állíthatjuk, hogy nem volt ez egy nehéz vizsga, ugye egy 10 órás vizsga után kellett néhány kérdésre válaszolni, de nem az volt a célja, hogy nagyon leterhelje a pedagógusokat és olyan dolgokat adjon át nekik, amelyeket most így külön még meg kell tanulni, hanem tényleg inkább egy frissítés, és hogy ezeket a kérdéseket ők újra átgondolják az óratervek tervezésénél.
Kedves hallgatóink! Szakos Enikővel, az MCC Tanuláskutatóintézet oktatáskutatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar stratégiai fejlesztési osztályvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a szentségekről szóló elmélkedésünket, a házasság, mint a hetedik szentség elmélkedésével. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a családegyház fogalmát. Megemlékeztünk arról, hogy a II. Vatikáni zsinat Ecclesia Domesticának, családi egyháznak nevezi a családot, hiszen a szülők a gyermekeik első hithirdetői szavuk és példájuk által. Így folytatja ezt a gondolatot a katolikus egyház katekizmusa. A családban kiemelkedő módon gyakorolják a családapa, a családanya, a gyermekek és valamennyi családtag keresztségi papságát. A szentségek vételében, az imádságban, a hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstitúció gondolatait hallottuk az imént. Így folytatja szintén a zsinatnak a tanítását. A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája és az érlelődő emberiesség iskolája. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű ismételt megbocsájtást, és mindenekelőtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet oda ajándékozásában. A katekizmus ezután speciális helyzetben levő emberekről szól az 1658-as pontban. Gondolnunk kell még azokra az emberekre is, akik konkrét körülményeik között, melyekben kénytelenek élni, gyakran akaratuk ellenére, különösen közel állnak Jézus szívéhez, és ezért megérdemlik az egyház megbecsülését és gondoskodását, különösen a lelki pásztorok részéről. A nem házasságban élő emberek sokaságára, vagyis azokról emlékezik meg a katekizmus, akik nem élnek házasságban. Vajon miért? Így folytatja a katekizmus. Vannak, akik ezt az élethelyzetet az evangéliumi boldogságok szellemében Istent és a fele barátot példás módon szolgálva élik meg. Papság és a szerzetesek, szerzetesnők. Így folytatja, mindannyian találjanak nyitott ajtóra a családegyházaknál és annál a nagy családnál, ami az egyház. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse alapján Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio buzdításban így ír: senki sincs család nélkül ezen a világon. Az egyház mindannyiunk otthona és családja, különösen azoké, akik fáradoznak, és az élet terheit hordozzák. Kedves rádióhallgatók, vagyis a család mindannyiunk tapasztalata. A szerzetesek, szerzetesnők, a papság, akik nem alapítanak családot, a római katolikus egyházban, a latin szertartásban, családban jönnek a világra, és családban nőnek föl. Ezért emlékezik meg róluk külön a katekizmus. És most összefoglaló gondolatok a szentség végén, a róla való emlékezésben. Szent Pál mondja, férjek, szeressétek feleségteket, miként Krisztus is szerette az egyházat. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Efezusi levél, 5. fejezet, 25. vers, 32. vers. A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. A megkereszteltek között az Úr Krisztus szentségi rangra emelte. A következő pont 1661-es, az összefoglalásban a házasság szentsége Krisztus és az egyház egységét jelzi. A házastársaknak kegyelmet hoz arra, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel Krisztus szerette az egyházat, így a szentségi kegyelem tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti fölbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök életre vezető úton. Következő pont. A házasság a felek megegyezésén alapul, vagyis azon az akaraton, hogy kölcsönösen és véglegesen ajándékozzák önmagukat a hűséges és termékeny szeretet szövetségének megélésére. 1663-as pont. Mivel a házasság a feleket az egyházban nyilvános életállapotba helyezi, kiszolgáltatásának nyilvánosnak kell lennie liturgikus cselekményen belül a pap, vagyis az egyház minősített tanúja, tanúk és a hívek közösségének színe előtt. Az egység, a fölbonthatatlanság és a termékenységre nyitott lelkület lényegében tartozik hozzá a házassághoz. A poligámia ellentmond a házasság egységének, a válás szétválasztja azt, amit Isten egybe kötött, a termékenység elutasítása elválasztja a házas életet attól a legdrágább ajándékától, aki a gyermek. Az elváltak új házassága, 1665-ös pont, a törvényes házastárs életében áthágja Isten tervét és törvényét, amelyeket Krisztus tanított. Ők az egyháztól nem szakadtak el, de szent áldozáshoz nem járulhatnak. Keresztény életüket főként úgy élhetik, hogy gyermekeiket keresztény hitben nevelik. És végül az összefoglalás utolsó pontja. A keresztény otthon az a hely, ahol a gyermekek az első hithirdetést kapják. Ezért a családi otthont joggal nevezzük családi egyháznak, a kegyelem és az imádság közösségének, az emberi erények és a keresztény szeretet iskolájának. Kedves rádióhallgatók, engedjék meg, hogy zárásként a szentségekhez hozzátegyek egy-két saját gondolatot, tényleg nagyon röviden. A szentségek nem más, mint Isten ajándékai, hogy szent életre vezessenek bennünket. Minden szentség ezt a szent életet, Istenhez való kapcsolódásunkat segíti. Mind Isten ajándéka. Nem kiérdemelt ajándék, hanem kapott ajándék. Éppen ezért lenne fontos, hogy minden szentségben részesüljön a keresztény hívő, amit tehet. Nyilván vannak kizáró okok, a papság és a házasság szentsége, vagy a szerzetesség és a házasság szentsége, de a többi szentségben mindenki részesülhet. Fontos megjegyezni, hogy Isten ajándéka arra szolgál, hogy megszentelődjünk, ne válogassunk a szentségekben. Ne legyen az, hogy valaki talán valamilyen oknál fogva egy-két szentséget fontosnak tart, a többit azonban elutasítja. Higgyék el, kedves rádió hallgatók, hogy az Isten bennünket szeret, és a szentség nem más, mint az, hogy vele leszünk egy örök életen keresztül. Ebben segít minket a szentségek, a hit ajándéka az Istennek. Kedves rádióhallgatók, a következő alkalommal egy új témával fogjuk folytatni elmélkedésünket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.